Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Érkezik a 13. havi nyugdíj, az idősek számíthatnak a kormányra, közölt a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor azt mondta, ez olyan eredmény, amiért a magyar gazdaság minden szereplője napról napra megdolgozik. Ellenzői is vannak, brüsszeli bürokraták, magyar közgazdászok, ellenzékiek, akik megszüntetnék a 13. havi nyugdíjat, hívta fel a figyelmet. Sokkal könnyebben boldogulna Magyarország, ha Németország sikeres lenne, jelentette ki Orbán Viktor a német AfD párt társelnökével közös budapesti tájékoztatóján. A brüsszeli gazdaságpolitikával nem lehet Európát növekedési pályára állítani, a Green Deal pedig halott, fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátéve, hogy zöld átállása persze szükség van, de a jelenlegi tervek tönkreteszik a gazdaságot. Az atomenergia negatív diszkriminációját meg kell szüntetni, és az oroszországi szankciókat is, vélekedett a kormányfő. Alice Weidel, az Alternatíva Németországért párt társelnöke azt mondta, az energiapolitikai fordulattal Angela Merkel korábbi kancellár tönkretette az országot, és ahogy mi, ők sem akarnak illegális bevándorlókat. Orbán Viktor itt kérdése válaszolva elmondta, a migráció kapcsán kis hián tönkretette Németország Magyarországot. Felhívta a figyelmet arra, hogy Brüsszelből most azért büntetnek minket napi 1 millió euróra, mert nem engedjük be a migránsokat. A magyar miniszterelnök arról is beszélt, hogy Donald Trump amerikai elnök 6 ügyben változtatja meg a világot. Más lesz a gondolkozás a migráció, a háború, a zöld gazdaság, a kereszténység ügyében, a család kigúnyulása is véget ért, és a szabadbeszéd tekintetében is előrelépés történt, fejtette ki. Az illegális migráció olyan politikai kérdésé vált, ami jól láthatóan Európa jövőjét érinti, közölt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György ismertetése szerint Németországban 70%-ra becsülik a felmérések azoknak a választóknak az arányát, akik a jelenlegi migrációs politika megváltoztatását akarják. Gyorsabban lehet örökbeadni a kórházakban hagyott csecsemőket, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Tavaly a második fél évben 59 érintett gyermeket nyilvánítottak örökbefogadhatónak az új jogszabály alapján, évvégéig 22 kicsi örökbefogadási eljárása már lezárult. Donald Trump titokban újabb szemét nevezett ki az Ukrajna és Oroszország közötti béketörekvések megsegítésére, ráadásul a frissen felkért Steven Witkoff, akit az Egyesült Államok államfője már korábban kijelölt közel-keleti megbízottjának, Oroszországba el is látogatott, közölte a The New York Times. A megbízott mandátumát néhány héttel ezelőtt bővítette ki az amerikai elnök, hogy tárgyalási csatornát nyisson az oroszokkal. Kedden tehát Moszkvába látogatott, hogy visszaszerezze Mark Fogel amerikai állampolgárt, egy tanárt, aki több mint 3 évet töltött orosz őrizetben kábítószer birtoklásádjával. Hajnalban aztán hatalmas rakétatámadás érte Kijevet, óriási a kár az ukrán fővárosban, legalább egy ember meghalt. Az ukrán államfő kijelentette, készen áll a tárgyalásokra, de azt szeretné, ha Ukrajna az erőpozíciójából tudna tárgyalni. Hozzátette, vonzó újjáépítési szerződéseket és beruházási koncessziókat készül felajánlani az amerikai vállalatoknak, abban a reményben, hogy Donald Trump elnököt ezzel Ukrajna oldalára állíthatja. Volodymyr Zelenszky a The Guardian brit napilapnak azt mondta, területcserékről is hajlandó lenne egyezkedni Oroszországgal. Magyarország az ukrajnai fegyverszállítások finanszírozása helyett 400 millió forinttal támogatja a libanoni hadsereg megerősítését az európai békekeretből, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Beirutban. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a közel-keleti válság miatt Libanonból emberek tízezrei kényszerültek a lakóhelyük átmeneti elhagyására. A vártnál nagyobb mértékű 5,5%-os volt az infláció januárban, elemzők 4,9%-os drágulást vártak. Egy hónap alatt átlagosan 1,5%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, ezen belül az üzemanyagok 2,7%-kal lettek drágábbak. Az élelmiszerárak 6, a szolgáltatások árai 8,5%-kal nőttek. A nemzetgazdasági miniszter elfogadhatatlannak nevezte a magas élelmiszerinflációt, Nagy Márton már korábban kilátásba helyezte az élelmiszerárstop újabb bevezetését. Mintegy 200 milliárd eurós beruházást mozgósít a mesterséges intelligencia fejlesztésére az Európai Bizottság. Ursula von der Leyen, a testület elnöke a párizsi mesterséges intelligencia akció csúcson jelentette be a lépést. A program záró nyilatkozatát az Egyesült Államok nem írta le, a szabályozások korlátozását szorgalmazták. Végül az időjárásról. Éjszaka és holnap is borult lesz az ég. Egyre több felé fordul elő havazás, hószálingózás. A középső vármegyékben únos esőbe válthat a csapadék. A szél sok felé lénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -2, napközben 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban folytatjuk előző heti műsorunkat, melyben a holokauszt emléknaphoz kapcsolódunk olvasmányajánlunkkal, melyről minden évben január 27-én emlékezünk meg. Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegye levéltárának munkatársával a szerkesztő Domán Vivien beszélget.
Ugye, akik rendszeresen hallgatják a beszélgetéseinket, ők tudják, hogy azért már több holokauszt témájú könyvet hoztunk, viszont még sosem hoztunk olyan könyvet, ami egy kicsit a másik nézőpontból világítja meg a dolgokat, még pedig Németország szempontjából. És eszembe jutott, hogy van egy olyan könyvem, aminek az a címe, hogy Jan Kelsónak a Hitler mitosz. Az alcíme az az, hogy vezérkultusz és közvélemény, ami azért fontos, hogy megértsük, hogy mi is ez a mitosz. Ugye Németországot a versailles-i békeszerződések után azért nagyon sok negatív,
mondhatjuk, hogy szankció sújtotta, mert mostanában használjuk ezeket a szavakat, de igen, nagyon sok negatív dolog érte, úgy a köztudatban is ők alapvetően főbűnösök voltak.
Így van, nagyon sok szankció érte őket, hasonlóan, mint akár Magyarországot is, hiszen ugye a versailles-i béke kitért arra is, mondjuk ugye Németországban nem lehetnek fegyvergyárak, meg volt, hogy mondjuk mennyi katonájuk lehet, mennyi fegyverkészletük lehet, stb. De Hitler mindez nagyon okosan is nagyon ügyesen megoldotta, hiszen felismerte azt, hogy ha az ipart fejlesztjük, azt bármikor át lehet állítani a fegyvergyárakra, és visszaadta Németországnak azt a német nemzeti öntudatot, amit elvesztettek az első világháborúba. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy amit ugye mondtál is, hogy bűnösök voltak, a német társadalomban benne volt ez a bűnös néptudat vagyok, és ő ezen tudott változtatni. És hogy kialakított egy olyan személyi kultuszt maga körül, amikor is ő egy olyan karizmatikus személyé vált, itt szó szerint egy karizmát kell érteni, hogy lelkesítette az embereket, hogy higgyenek abban az eszmében, amit ő így eléjük tár, és amit követni lehet, és a németeknek szükségük volt arra, hogy legyen egy olyan ember, aki mint egy ilyen messiás, egy vezető megmondja, hogy mit kell csinálni. És a könyvben például az is kiderül, hogy Hitler is egy ideig várt, hogy majd lesz egy ilyen személy, és akkor egyszer csak felismerte, hogy egyébként én vagyok az a személy, akinek jelen kell lenni, és hogyha például megnézzünk, egyébként tévében is nagyon sokszor lehet különféle csatornákon korabeli archív felvételeket látni, meg egyébként az interneten is nagyon sok ilyen videó elérhető, hogy lehet látni, hogy amikor Hitler beszédet mond, akkor mennyire lelkesíti az embereket. Egy nagyon jó szónok volt, valószínűleg tett is ezért, hogy nagyon jó szónok legyen, és olyan jó fordulatokat tudott alkalmazni, hogy megszólította az egyszerű embert is, és nem kellett hozzá olyan diktatórikus eszközökhöz fordulni, mint mondjuk Sztálin esetében, hogyha valaki mondjuk rosszat mondott róla, akkor azonnal kivégezték. A német társadalom nem ilyen volt, és ők nem így tekintettek Hitlerre, diktátor volt a maga módján nyilván, viszont amíg ez a kultusz felépült, tehát a háború kitöréséig, ő ezt nagyon jól kialakította maga körül, hogy egy ilyen egyszemélyes kultusz legyen körülötte, és hogy tényleg nemzetvezetőként tekintsenek rá, és ugye ha belegondolunk, akkor a nemzeti szocialista, a német nemzeti szocialista pártnak volt ugye ő a, végülis az embere, De maga a párt például nem volt olyan népszerű, mint ő. Tehát azért itt a kettőt egymástól kicsit el kell választani. Tehát mondjuk a mai gondolkodásunk szerint nagyon sokszor egy politikai vezető, ugye ez a pártnak a vezetője, mondjuk az aktuális német politikában is, de ez a 30-as évek Németországában nem így volt. Meg azért azt sem szabad elfelejteni, hogy Hitler egy olyan időszakban került így hatalomra, amikor nagyon sok probléma volt az országban. Ugye a gazdasági világválságról még nem is beszéltünk, hogy azért amikor már majdnem eltelt 10 év, és végre sikerült egy kicsit fejleszteni az országon, akkor jött a gazdasági világválság, ami Németországot is nagyon-nagyon sújtotta. Azért ez egy 3-4 éves időintervallum volt a német gazdaság számára is, és muszáj volt egy kiutat mutatni a németeknek, hogy lássák, hogy ennek egyszer vége lesz, és hogy tudjanak hinni abban, hogy egy jobb jövő fog rájuk várni.
Alapvetően én azt gondolom, hogy ez nem csak a német népre jellemző, hogy alapvetően egy országban élők vágynak arra, hogy vezetve legyenek. És hogyha erre találnak egy megfelelő karizmatikus embert, aki ebben vagy valóban meg is teszi, vagy csak ebben a szerepben tetszeleg, de akkor is követik, mert az ember akkor nyugszik meg, hogyha egy ilyen apa figura őt vezetgeti. Na de vissza oda, hogy miért is népszerű mostanában ezeknek a témáknak akár a kutatása, akár könyvek kapcsán, akár filmek kapcsán is, észrevettem, hogy valóban nagy az érdeklődés, egyrészt azért is, mert már történelmileg olyan távlatról van szó, azért 80 év, gyakorlatilag több is, mint 80 év, akár 90 vagy több is, hogy ez már kellően messze van attól a generációtól, akik manapság ezeket a filmeket mondjuk megszerkesztik, forgatják, forgalmazzák, vagy nézik, és valóban észlelem azt, hogy különböző streaming csatornákon, tehát ahol filmeket lehet nézni, igen, népszerűvé vált a diktátoroknak, vagy a különböző politikusoknak, vezetőknek a személyének a körbejárása, hogy ő neki milyen út vezetett odáig, hogy több százezer, vagy akár milliós tömegek követték, vagy itták a szavaikat. És pontosan ott van a titok, hogy, amit említettél is, Márti, hogy alapvetően ezek az emberek, vagy kifejezetten most itt ugye Hitlerről is beszélünk, nyilvánvalóan jó szónok volt, és valóban az egyszerű emberhez is képes volt szólni, mert hát a nagy átlag, a többség az az egyszerű ember, a munkás ember. Miről szól maga a könyv? Hogyan indul? Mit jár körbe?
A könyv 3 nagy részből tevődik össze. Az első részben a Hitler mitosznak a kiépülésével foglalkozik a szerző, amit 1920 és 40 közöttre datált. Ugye a német gazdaság, politika történet, társadalom történet különféle felmérések, társadalomkutatások eredményei alapján próbálja ezt így bemutatni, illetve a propagandát. A propagandát az nagyon részletesen elemzi, hogy mégis a Hitler ábrázolás hogyan jelenik meg a propagandában, és milyen Hitler kép alakul ki a 40-es évekre. És utána 1940-től, ugye már a háborúban vagyunk, a Hitler mítosz hanyatlásával foglalkozik, hogy hol éri el a kultusz azt a népszerűségnek azt a tetőpontját, ami után már nincs feljebb, hanem csak lejjebb van, és hogy hogyan fordul meg ez az egész népszerűség a hanyatlás irányába, hiszen ugye ismerik a történelmi eseményeket, hogy azért Németországban is sejtették azt, hogy nagy valószínűséggel, vagyis hogy egy idő után sejtették azt, hogy nagy valószínűséggel ők nem fogják megnyerni a háborút. De egyébként ez is nagyon érdekes, hogy a Hitler mitosz, fogalmazzuk meg így, hiszen a szerző is így fogalmazza, hogy Hitler mitosz összeomlása, hogy a Hitler mitosz összeomlásához az is kicsit hozzátartozik, hogy a németek hogy tekintettek rá. Hogy ha a Führer tudott volna erről, akkor biztos nem történt volna meg. Tehát, hogyha valami rosszul sikerült, vagy mondjuk egy hadműveletben vesztettek, akkor a társadalmi gondolkodás úgy tekintett erre, hogy ez biztos valami kisebb embernek a hibája volt, mert ha erről a vezetőnk tudott volna, akkor ez így nem történt volna.
Igen,
meg.
Erről én is olvastam már.
Tehát, hogy annyira pozitívnak képzelték előtt, hogy sokáig nem is hittek abban, hogy ez az egész hanyatlik. És utána a könyv harmadik része, a befejező része, az pedig a Hitler mitoszt kapcsolatba hozza a népirtáshoz vezető úttal, tehát lényegében a zsidó kérdéssel, és hogy hogyan alakult ki ez a zsidó kérdés, ami azért nagyon sokáig burkoltan volt csak jelen a német gondolkodásban, meg egyébként a Hitler kultuszban, Hitler mitoszban is, hiszen ugye először az ő tevékenysége az a kommunisták ellen irányult, és csak így burkoltan jelentek meg ezek a zsidó kérdések, de utána egyre inkább nyilvánvalóvá vált a német társadalom számára is, hogy miről szól ez az egész, és sokáig egy ilyen tabuként tekintettek arra, biztos ez nem igaz, de utána nyilván ismerjük a történelmet, meg a különféle korabeli sajtókat is, hogy azért elég hamar elterjedt az, hogy mi is történik itt. És ugye nyilván ismerjük, hogy Hitler hogyan halt meg, tehát az ő halála után ezért teljesen megváltozott a német társadalmi gondolkodás, és nagyon sokan el sem akarták hinni, hogy már nem él. Tehát azért ez egy hihetetlen dolog volt az akkor élő németek számára, hogy a Führer meghalt.
Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlunkat, melyben a holokauszt emléknaphoz kapcsolódva és a II. Világháború lezáródásának 80. évfordulója kapcsán ajánlunk olvasmányt.
Meddig megy el a könyv?
Lényegében 45-tel zárul a könyv. Nem teljesen, hiszen hogy az utóhatásokat is vizsgálja nagyon röviden, tehát lényegében az 50-es, 60-as éveknek a gondolkodásába is. Ugye a kutatáshoz a 70-es években zajlott. 80-as évek elején jelent meg először a szerzőnek a témában írása, tehát lényegében az előtti időszakot vizsgálja.
Egy fontos kérdés még mozog bennem. Mi az, amivel ez jóval többet ad nekünk, mint az iskolai tudásunk, amit ugye nyilván mindenki megkapott, egy alapot a II. Világháborúról, és kifejezetten amúgy Hitler személyéről, tehát nyilvánvalóan általános iskolában és majd aztán középiskolában is nagy hangsúlyt fektettünk ennek az időszaknak a megtanulására, megismerésére, inkább így mondanám. Hát aztán ugye nyilván nagyon sok idő eltelik, és felnőttként az ember alapvetően, hogyha nem ez a szakmája, akkor nem ezzel foglalkozik, és sok minden fakul. Alapvető történésekkel tisztában vagyunk, évfordulókkal tisztában vagyunk. Mi az, amivel ez jóval többet ad az embernek, hogyha ezt elolvassa, és többlet tudást ad az életéhez, ennek az egésznek az átlátásához?
Én azt gondolom, hogy alapvetően az iskolában tényanyagokat szoktunk tanulni. Én is azt tanultam, nyilván. Viszont a történelemnél sokkal több. Tehát a múltat, de a jelent is egy komplex egészben kell vizsgálni, és ahhoz meg nagyon sok mindent kell tudni, hogy ne csak tényanyagokat tudjunk. A magyar oktatás úgy általában a tényekre szokott úgy irányulni, és nem arra szoktak kíváncsiak lenni mondjuk egy vizsgán, hogy mit gondolsz valamiről, hanem az, hogy mit tudsz. Ezzel ellentétben a nyugat-európai egyetemeken sokkal nagyobb hangsúlyt szoktak helyezni arra, hogy mit gondolsz, és milyen véleményed valamiről, és az, hogy legyen véleményed, ahhoz nyilván tudnod kell. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az ismeretek, a tényanyagok háttérbe szorulnak, hanem az, hogy tud értelmezni azokat a tényeket, amiket megtanultál. És szerintem ez a könyv kiváló példája annak, hogy hogyan lehet másképpen egy kicsit gondolkodni valamiről, ne csak az legyen, hogy vannak évszámok, nevek, helyszínek, emberek, és valami minimális összefüggés, hanem lényegében ez a könyv kicsit kísérletez azzal, vagy kísérletet tesz arra, hogy tisztázza, hogy Hitlernek milyen is volt ez a karizmatikus vonzereje, és hogy milyen népszerűsége volt Németországba, amit ugye a mi szemszögünkből mi nem nagyon szoktunk tanulni, nem nagyon szoktunk erről olvasni, és hogy a náci uralom szempontjából ez a Führer, ez a Hitler mitosz mennyire nélkülözhetetlen volt, és szerintem kiváló ez a könyv arra, hogyha meg szeretnénk érteni a németek és Hitlernek a viszonyát, hogy mégis a társadalom, a tömeg hogyan viszonyult a vezetőhöz. És ugye, amit többször is hangsúlyoztam, hogy azért nagyon fontos mű, hogy ez nem egy ilyen regény, vagy valakinek a fiktív gondolkodása, hanem tényleg rengeteg történeti forrást feldolgozott a szerző, és hogy a források tükrében, tehát azért elég objektív módon próbálja meg bemutatni azt, hogy ez mégis hogyan történt, és hogyan alakulhatott ki, és ebből a szempontból szerintem kifejezetten nagyon jó, hogy nem egy német ember írta ezt a könyvet, hanem egy angol, aki a saját szemüvegén keresztül egy új nézőpontot belevisz, és sokkal kevésbé van az ő gondolkodásában benne az, hogy mondjuk az én szüleimnek az élete, hanem ő egy távolabbról tekint erre az egészre. És azért ne felejtsük el, hogy a szerző 43-ban született, tehát azért az ő egész kicsi gyerekkora azért a háború utáni években zajlott. Tehát biztos, hogy sokat hallott arról, hogy mi történt. Azért Anglia nincs olyan messze Németországtól, de biztos, hogy az ő életére is hatással volt az, hogy mi is történt az előző évtizedben, de azért mégiscsak egy teljesen más gondolkodásmódot mutat be azáltal, hogy nem a személyes múlttal, a személyes családjának a múltjával foglalkozik, hanem egy másik nemzetnek, egy másik országnak, mondhatjuk egy kicsit másik kontinensnek is a történetével. Én kifejezetten szeretem azt egyébként, amikor valaki egy más országnak a történetével foglalkozik, mert olyankor nagyon sok új olyan nézőpontot lehet találni, amire mondjuk mi magunk nem gondolunk. Például szerintem az is nagyon érdekes szokott lenni, amikor valaki külföldiként magyar történelemmel foglalkozik, mert volt szerencsém több olyan munkát is olvasni, vagy személyesen ismerek olyan illetőket, aki akár Japánból foglalkozik magyar történelemmel, akár Nyugat-Európából, és teljesen más, hogy látja ugyanazokat a dolgokat, amiket mi, hiszen azért bennünk mégiscsak van egy szubjektív elfogultság.
Visszatérve kifejezetten ehhez a könyvhöz, egyértelműen elmondható nyilvánvalóan, hogy ennek a könyvnek sem az a célja, hogy Hitlert piedesztára emelje, vagy alapvetően kiemelje, hogy milyen példamutató politikus volt, egyáltalán nem, hanem egyszerűen más nézőpontból járja körbe az ő alakját, az ő politikai vezetését, az ő döntéseit, azt, ahogyan eljutottunk a II. Világháború végéhez, holokauszthoz még előtte, és az ő halálához is, illetve az azutáni időszakhoz. Tehát, hogy ezt szeretném azért megerősíteni és kiemelni így adáson belül még, hogy alapvetően mi sem emeltük piedesztára, hiszen a népírtás elítélendő, bármely korszakban is teszik ezt a történelem folyamán. És pont ehhez kapcsolódik még egy kérdésem, vagy ha még egy pár belefér így az adásidőbe, hogy hogyan lehet egy ennyire érzelmekkel átitatott témát objektíven átjárni? Mert azért akár a náci Németország, akár a második világháború, akár a holokauszt, egy olyan téma, hogy egyszerűen olyan nehéz ehhez úgy hozzányúlni, ha ezt lapra visszük, tehát hogy könyv készül belőle, ami mondjuk nem egy történelemkönyv, hogy ezt alapvetően ilyen emóciók nélkül próbálja meg az ember, hiszen olyan nehéz, hát eddig csak olyan könyveket hoztunk el olvasásra, ami tele volt érzésekkel, érzelmekkel, és alapvetően letette a voksát azon az oldalon, hogy milyen szörnyű alak volt, és milyen szörnyű politikus, és milyen szörnyű következményei lettek, hány ember meghalt, stb. Tehát ugye mi nyilvánvalóan inkább a holokauszt szempontjából ilyeneket hoztunk. Tehát visszatérve, még így visszakanyarodva a kérdés elejéhez, hogy nagyon nehéz egy ilyen könyvet azért megírni, én azt gondolom, vagy nem könnyű, inkább így mondanám.
Azt mondanám röviden, hogy hogyan lehet forrásokkal. Nem mindegy, hogy milyen forrásokat használ az ember. A milyen könyvekről szoktunk beszélgetni, általában ott nagyon sokszor a naplók, levelezések, visszaemlékezések, interjúk, tehát ilyen személyes írások, visszaemlékezésekből szoktak dolgozni. Ez a könyvezője teljesen más. Itt tényekből, számadatokból, felmérésekből dolgozik a szerzőnk, és háttérben szorítja az ilyen emocionális írásokat, és ő tényleg objektíven próbálja meg vizsgálni azt, hogy ugye a korábbi adások kapcsán, ugye mi a holokauszról beszéltünk, a hitleri 12 évnek ez nem az egész 12 éve. Tehát, hogy ő azért ezt a Hitler mitoszt, ezt a Hitler kultusznak a pozitív oldalát is szemléli, ami viszont objektíven abszolút értelmezhető, hiszen Németországnak ez a 12 év, vagy inkább 10 év gazdasági fejlődés szempontjából a csúcs volt. Tehát, ha megnézzük mondjuk egy német tankönyvet, hogy mondjuk a német gazdaság hogyan fejlődött, akkor azt senki nem kérdőjelezi meg, hogy ez a német gazdaságnak a fénykora volt. Tehát egy nagyon nehéz gazdasági háttérből ő meg tudta fordítani azt, hogy egy fejlett gazdasággá váljon, hiszen a háborúban ők nem tudtak volna eddig eljutni, hogyha nem lett volna egy olyan stabil gazdasági háttér, ami tudta biztosítani azokat a szükségleteket, amelyek a háború viseléséhez szükségesek voltak. És ugye ki kellett maga körül építeni egy olyan katonai gárdát, egy olyan csapatot, hiszen nem egy személyben dolgozott ő, akikben megbízik, akik tudják követni az ő példáját, tudnak azonosulni azzal a szemlélettel, amit ő képvisel, hiszen most lehet, hogy azt mondjuk, ez Hitler mitosz, de ez nem egy egyszemélyes történet volt, hanem azért nagyon sok embernek a munkája kellett ahhoz, hogy ez sikeressé váljon. És ugye nyilván, ahogy a könyv kapcsán is beszéltünk arról, hogy a könyv szerkezetének a második része, vagy inkább a harmadik része az már a zsidó üldözéssel kapcsolatos. De ugye, amit mondtál is, hogy a történelemkönyvekből általában ezt szoktuk tanulni, bár én úgy emlékszem, hogy talán a német gazdasági fejlődés is azért már az utóbbi időben sokkal erősebben jelen volt, mint akár a 90-es évek tankönyvében, vagy akár a 90 előtt megjelent tankönyvekben, hiszen akkor tudjuk, hogy teljesen más volt az ideológia, és más volt a szemlélet, de például ez egy megkérdőjelezhetetlen tény. És ugye nyilván, amit te is mondtál, hogy ezzel nem azt szeretném senkiben sem megerősíteni, hogy ne úgy tekintsünk rá, mint egy diktátor, és akinek a személyhez milyen sok haláleset kapcsolódik, mert ezt senki nem kérdőjelezheti meg, hiszen ezt tudjuk, hogy így van, csak hogy egyébként az ő személyét is egy komplexebben kell vizsgálni. Tehát ugyanúgy, mint akár Sztálint vagy Rákosit is, hogyha nem akarunk annyira messzire menni, akkor is, ha több szempontból vizsgáljuk az ő munkálkodásukat, akkor azért nagyon sok pozitív és nagyon sok negatív dolgot is találunk mindenkinek a munkájában. Tehát akár mondjuk Rákosi Mátyás kapcsán is, ugye mire gondolunk, mindig a Rákosi diktatúra. De ha megnéznénk mondjuk Rákosinak a 40-es évekbeli tevékenységét, akkor azért az egy kicsit árnyaltabb képet is fest arról, hogy ő mégis mit szeretett volna, és az, hogy mi hogy alakult, az ugye a sajátos történelmi közegben így alakult ki. De egyébként az, hogy a fiatal korában miket csinált, és az milyen hatással volt az ő későbbi életére, azt párhuzamban lehet állítani más diktátoroknak az életével. És manapság egyébként, hogy mondtad is, hogy nagyon népszerű akár Hitlerrel foglalkozni, de Sztálinnal is, tehát Sztálinról is egyébként nagyon sokat írnak, nagyon sok film készül róla, csak egy nagyon fontos különbség van akár egy Sztálin kultusz és egy Hitler kultusz közötti vizsgálatban, hogy még mondjuk egy külföldiként egy orosz levéltárban nem nagyon lehet komoly kutatásokat végezni, addig Kelsónak a német levéltárakban erre volt lehetősége. Szerintem, ha lenne rá lehetősége, akkor biztos, hogy Sztálinról is készített volna egy ilyen kutatást, de tudjuk, hogy mai napig, főleg meg most, az orosz levéltárak a külföldiek előtt szinte zárva vannak, és korábban is azért elég jelentősen szelektálták azt, hogy mi kutatható és mi nem, és akár a Rákosi kapcsán is, tudjuk, hogy a magyar Rákosi kutatásban is nagyon komoly problémát okoz az, hogy az ő Szovjetunióban eltöltött időszakáról a szovjet leveltári anyagokhoz nem tud hozzájutni egyetlen magyar kutató sem.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyház megyei levéltár munkatársával, a szerkesztő Domán Vivien beszélgetett.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Neuma. Fejezetek az egyház zene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! A Schola Hungarica 2010-ben készített Ambrózián énekek Vízkeresztre című CD lemezén az ünnep mise énekeit és vesperásának tételeit adja elő az együttes Dobszai László és Szendrei Janka vezetésével. A lemez bemutatásának első részében az evangélium felolvasását követő antifónáig jutottam. Az evangéliumot követő antifóna. Hallgatóim már itt felkapják fejüket. Valóban, az ambrózián rítusnak és a hozzá kapcsolódó énekeknek ez egyik különlegessége. A milánói liturgia a késő ókortól a középkor végéig meglehetősen elszigetelten, Rómától függetlenül fejlődött és élt. Ez az önállóság elsősorban a nagy tekintélyű püspöknek, Szent Ambrusnak köszönhető. Ezért is nevezzük Ambróziánnak a milánói rítust és a liturgikus énekeket. A mise ordinárium tételeit a milánói születésű reneszánsz komponista Franchino Gafurio feldolgozásában énekli az együttes. Gafurio az érett reneszánsz stílusban dolgozott, 1451-ben született, és 1522-ben halt meg. Lemezbemutatómat most a krédóval folytatom. A polifón tétel előtt az egyetlen milánói krédó dallam intonációját hallják. A nagyon ősi és igen egyszerű, 3-4 hangból álló dallamra épülő tételt az Éneklő Egyház Énekes Könyv 441. száma alatt találják hallgatóim. Az offertórium bővelkedik a virtuóz díszítésekben és a 21. századi fülünknek szokatlan dallamfordulatokban. Gyönyörű szövege így hangzik. Az ő napjaiban kikér az igazság, és a békességnek bősége, míg csak a hold az égen. És uralkodik tengertől tengerig, a folyamtól a földkerekség határáig, és a békességnek bősége, míg csak a hold az égen. A Sanctus négyszólomú feldolgozása újabb különlegességgel szolgál. A liturgikus szöveg szavai szakaszai közé az ordinárium tételt bővítő, értelmező szöveget illesztettek. E szövegbetéteket tropusnak nevezzük, az ilyen darabokat pedig a szövegi, dallami betoldások miatt tropizált tételeknek. A magyar fordítás így hangzik. Szent, kezdet kezdet nélkül, szent, kezdet a kezdettől, fejedelem. Szent, te kezdet a kezdettel együtt, fejedelem, seregek ura istene. Mennyei felség, tiéd minden dolgokban a hatalom. Teljesek az ég és a föld a te dicsőségeddel. A tenger, a föld, a mennybolt a tiéd, te egyedül uralkodsz mindenen. Hozsanna a magasságban. Világ üdvözítője és a tiszta szívek szeretője. Áldott, aki jön az Úr nevében. Tisztítsd a vétkektől azokat, kiket a keresztség hulláma lemosott. Hozsanna a magasságban.
Thank you.
következő ének a kenyértörést kíséri, ami a milánói rítusban a mi atyánk előtt van, szemben a római liturgiával. Neve Konfraktórium. Vízkereszti szövege János evangéliumának második részéből így hangzik. Ezt az első csodajelet tette Jézus a galileai Kánában, és kinyilatkoztatta dicsőségét az ő tanítványainak. Dobszai László Ólatin liturgiák énekei című egyetemi jegyzetében azt írja, hogy az ambrózián liturgiában nincs Agnus Dei. A felvétel készítésekor azonban úgy érezhették, hogy nem szabad megcsonkítani Franchino Gafurio szépséges négyszólamú mise ordinárium feldolgozását az Agnus elhagyásával. Etétel is egy tropizált darab, aminek figyelemre méltó szövege van, így hangzik. Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, drága test, ki az oltáron a világ kenyerévé leszel, irgalmaz nekünk. Isten báránya, üdvözíts minket Jézus Krisztus szentestett táplálékával, irgalmaz nekünk. Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, te örök béke, a mennyei trónuson székelő, adj nekünk békét. Etétellel zárom mai műsorunkat, Isten áldja önöket. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.